Sziasztok, Fruzsi vagyok.
Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúly podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból.
Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúly podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Ildi.
Sziasztok!
És a mai témánk pedig az Enneagram lesz. Ez egy nagyon izgalmas rendszer, amit igyekszünk nektek hát körülbelül egy órában összefoglalni. És el fogom majd mondani, hogy miért is gondoltuk, hogy ez hasznos lehet számotokra. Viszont egyből bele is vágnék, és azt kérdezném meg, Ildi, hogy te hallottál-e már erről az Enneagram rendszerről?
Hát igazából hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem, de ez a te nevedhez köthető, ugyanis rajtad keresztül hallottam róla, hogy annak idején te végeztél egy ilyen tanfolyamot, és amit erről tudok, hogy ilyen különböző személyiségtípusokat mutat be ez a rendszer, többféle személyiségtípus létezik, és van egy domináns, valami kevésbé domináns, de valamennyire mindegy kicsit kölcsönhatásban van egymással, és körülbelül ennyit tudok erről a rendszerről, úgyhogy ilyen formában találkoztam vele, igen.
Aha, oké, szuper. Ez szerintem nagyon jó ez az alap, amit most elmondtál. Igen, ahogy említetted is, hogy én végeztem erről képzést is, és ami nagyon izgalmas, vagy amit én nagyon szeretek, hogy már több mint 5 éve tartok rendszeresen tréningeket, sőt, egyébként most, hogy utána számolok, szerintem már legalább inkább 7, az az 5.
Jézus!
Nagyon durva, most, hogy így mindig gondolkodtam is, tehát az a lényeg, hogy rendszeresen tartok tréninget, ami körülbelül egy napos, amit egyébként szintén még úgy érzek, hogy egy picit kevés, tehát bőven elbírna ez 2 vagy akár 3 napot is. Szóval ennek az anyagát próbálom most körülbelül egy órában összefoglalni nektek, tehát ez most egy zanzásított Enneagram bemutató lesz, inkább csak egy ilyen kert csinálónak, hogyha fogalmazhatok így. És úgy fog kinézni a mai adás, hogy elmondom, hogy mi az az Enneagram, és mi nem az az Enneagram, és hogy mire jó, és hogy mire nem jó az Enneagram. És utána pedig mindegyik karakterről fogok pár szót mondani. Egyrészt az, hogy mi az egészséges működése, mi a kevésbé egészséges működése egy karakternek, és hogy egyáltalán ez így hogy alakulhatott ki. Igen, és említés szintjén pedig majd még egy-két dolgot mesélek arról, hogy ez a rendszert, ezt hogy lehet tovább finomítani, mert Ildi, ahogy mondtad, valóban ezek összefüggenek egymással, tehát nem az van, hogy te mondjuk a 3-as vagy, és akkor ezt így rátpecsételjük, és onnantól kezdve nincs hova
meg
tovább.
Meg
vagy bélyegezve, és akkor nem tudunk hogyan tovább lépni. Azt kell tudni erről az Enneagramról, hogy ez egy, én szeretem inkább úgy hívni, hogy karaktertipológia, nem is úgy mondanám, hogy személyiségtipológia, bár sokan egyébként úgy hivatkoznak rá, de én erről mindig azt gondolom, hogy a személyiség az egy nagyon összetett dolog, egy ilyen, mint a hagyma, amit már ugye emlegettünk itt, és hogy nagyon mély rétegei vannak. Ez azért szeretem inkább karaktertipológiának hívni, mert ez kisgyermekkorban alakul ki, és mindenkiben ezek rögzülnek, ezek a fixációk, karakterfixációk mondjuk így. És ez azt jelenti, hogy mondjuk kiskorunkban találkozunk bizonyos helyzetekkel, és rájövünk, hogy hogyan tudunk a legjobban adaptálódni ehhez a nehéz, mondjuk konfliktusos helyzethez. Tehát például van egy olyan jegy, aki azt érzi, hogy mondjuk a szülei, amikor veszekedtek, mondjuk kiskorában, vagy konfliktus volt, akkor azt érezte, hogy ő úgy tud a legjobban adaptálódni egy helyzethez, hogy neki egy ilyen békítő szerepbe kell beleállni, vagy esetleg kiszállni a konfliktusból, mert akkor azt érzi, hogy ha ő kisgyerekként így eltávolodik, akkor biztos a szülei is majd nem lesznek mondjuk konfliktusba, és ezért egy ilyen állandó konfliktus elkerülésben van, és ugye ezt nagykorában is viszi tovább ezeket a fixációkat, ezek általában ugye tudat alatt működnek, tehát ezek nem tudatosak, ezzel párhuzamosan pedig elkezd ugye nagykorában kialakítani különböző hiedelemrendszereket, hogy pont emiatt, hogy fú, hát, hogyha konfliktus van, akkor az a legjobb megoldás, hogyha én háttérbe húzódok, így kezd el mondjuk játszmázni, vagy így megy bele játszmákba, és egy egész hitrendszert akár így az ember ki tud alakítani, nyilván ugye tudat alatt, hogy például maradjunk ennél a példánál, hogy fú, hát akkor én sosem számítok, vagy az én véleményem sosem számít. Inkább kivonulok helyzetekből. És ezt onnan lehet tudni, hogy ez a rendszer van, meg hogy jól működik, hogy nem tudom, Ildi, te neked van-e olyan, hogyha mondjuk valamilyen nehéz vagy konfliktusos helyzetbe kerülsz, nagyon sokszor bizonyos szituációk ismétlődnek veled. Tehát, hogy mindig úgy viselkedsz, vagy mindig olyan embereket vonzol be, nem tudom, neked van-e ilyen.
Igen, de szerintem a legtöbb embernek van ilyen, pont ez, amit mondasz, hogy pont ezt akartam volna kérdezni, hogy amikor az elején mesélted ezt, hogy kisgyerekkorban alakulnak ki és rögzülnek, hogy mint egy hiedelemrendszer van jelen, igen, mert hogy ugyanazokat a cselekményeket játsszuk újra, mivel hogy ez a biztonságos, mert ezt szoktuk meg. Tehát igen, velem is előfordul, hogy egy konfliktus helyzet ugyanúgy kezelek, bár nyilván tudom, hogy másképp kellene, hogy ki tudjak lépni az adott mintázatból, csak ez ugyebár föl kell ismerni ott a jelen helyzetbe, és másképp dönteni, ami vagy könnyű, vagy nem.
Hát igen, és ezt én saját példámon keresztül mondom, hogy nekem ez a folyamat ez úgy zajlott, hogy egyrészt én rájöttem erre szinte már az első 20 percben, hogy nekem mi a karakterem, nem is volt nehéz, és akkor engem egyébként az eléggé megviselt, hogy nekem mi a karakterem, de nem is ez a lényeg most, hanem ennek van egy ilyen evolúciója szerintem, hogy ezt a rendszert, hogyha megérted, hogy te hogy működsz, akkor nem azt mondom, hogy akkor csettintése megváltozik az életem, de legalább el tudok kezdeni tudatosan ránézni helyzetekre, hogy fú, most úgy viselkedtem, mint az egészségtelen 8-as. Például is.
Egyébként már bocsánat, hogy így félbeszakítalak, de gondolom ennek annak is van rá hatása, hogyha mondjuk egy olyan emberrel élsz együtt, aki mondjuk másképp látja a helyzetet, és fölnyitja a szemet, hogy ezt lehet másképp is oldani. Saját példával élve, ha már konfliktusoknál maradunk, én mindig egy olyan típus voltam, vagy egy olyan mintát hoztam, hogyha probléma van, akkor pánik van. Uh-huh. Nyilván szülői minta, és nem feltétlen az egyik szülő, inkább a negatívabb szülőnek a mintája hatott jobban, úgymond. És miután például a páromat megismertem, utána jöttem rá, ja, hogyha probléma van, akkor ezt úgy kell kezelni, hogy próbáljuk meg a megoldást megkeresni, és ne egy pánikrohamot kapni. És én azóta próbálok például kicsit másképp ránézni egy adott konfliktusra vagy helyzetre.
Abszolút. Egyrészt ez, amit mondasz, hogy tanulhatunk egymástól, tehát bizonyos karakterektől most maradjunk itt az Enneagramnál, tehát mondjuk akár egymástól is tudunk tanulni, hogy ne legyen ez az autopilot mód. Másrésztről pedig szerintem abban is segít ez a rendszer, és ez az egyik fő üzenete, hogy miért is szeretnénk most ezzel foglalkozni, hogy egyrészt ugye megismerjük magunkat, hogy mik ezek az automatikus berögződések, megértjük azt, hogy ez honnan származik, tehát ez a kisgyerek, aki te akkor voltál, meg én, meg a hallgatók, meg mindenki, akkor ugye azt hittük, hogy ez egy jó döntés, amit mi hozunk, hogy még így vagy úgy reagálunk dolgokra, és majd nyilván később kiderül, hogy akár nem így van, de hogy egyrészt megismerjük magunkat, illetve megismerünk másokat is, tehát akár a szüleinket, akár ugye a párunkat, a férjünket, feleségünket, barátunkat, bárkit, hogy azt is megérthetjük, hogyha ismerjük az Enneagram rendszerét, hogy ő miért viselkedik így. És akkor ez segített abban, hogy empatikusabban tudjunk mondjuk egymáshoz fordulni, hogy megértem azt, hogy úristen, mondjuk anyám, vagy apám, vagy a nővérem, vagy bárki, miért úgy viselkedik? Ja, azért, mert mondjuk 9-es, és fú, tényleg, és az volt kiskorában, és szóval, hogy akkor, és nem azt jelenti, hogy akkor az, hogyha most meghallgatjuk, vagy elvégezzük ezt a tréninget, akkor utána lehet rohanni a szülőkhöz, hogy jaj, de rájöttem, hogy te 3-as vagy, most mondtam valamit, és akkor utána itt lehet vádaskodni, tehát ez nem arra van, hogy így megbélyegezzük egymást, hanem arra, hogyha ezt a rendszert ismerjük, akkor jobban megértjük a másiknak és a sajátunk belső drávját, hogyha ez így érthető.
Egyébként ez nagyon érdekes, meg tök jó, amit mondasz. Én arra lennék egyébként kíváncsi, hogy lehet, hogy ez korán teszem fel ezt a kérdést, de hogy Mondtad, hogy ez egy nagyon erős karakterisztikát mutat az, hogy milyen hiedelemrendszert hozunk, hogy úgymond akkor nagy részt meghatároz minket. Most gondolok itt arra, hogy például egy horoszkóp, vagy egy akcendens, vagy bármi, hogy azt mondják, hogy a személyiség az nagyon összetett, hogy ez milyen arányban határoz meg minket, erre van esetleg valami statisztika, vagy bármi.
Hát statisztikám nincs, de azt tudom mondani, hogy nagyon erősen befolyásol. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ezek gyerekkorban ugye alakulnak ki, és ugye említettem, kialakul ez a fixáció, utána kialakul ez a játszmarendszer, hiedelemrendszer, és egészen egyébként akár odáig, ezt szoktam is mondani tréningeken, hogy akár még egy egész ország szerveződhet így, vagy egy egész
Jézus.
Nemzet. Most gondoljunk bele például sajnos a második világháborúba, ugye az lett a narratíva, hogy mi veszélyben vagyunk, rettegünk, nyilván persze van, aki megvéd, tehát van egy vezér, és van, akiktől félni kell, bár azt hiszem, egyébként ez nem kell elmenni a második világháborúig, az talán ez ma is így van,
persze.
Ismerős ez a narratíva, főleg Magyarországon, hogy vannak azok, akiktől félni kell, ez egy tipikus, az egyik jegynek egyébként a tipikus karakterisztikája, hogy úgy fogalmazzak, hogy állandó bizonytalanságban van, és így akár ezekre rendszerek tudnak így szerveződni, szóval nagyon-nagyon befolyásol.
Félelmetes.
Nagyon befolyásol, és amit mondasz, hogy ezt szokták kérdezni a tréningeken is, hogy fú, de ezt meg lehet-e változtatni, meg végighallgatják az összeset, és akkor azt mondják, hogy fú, nekem az egyes az nem szimpatikus, de a hetes, és akkor lehetek én egyes helyett hetes.
Ezt kérdezni akartam egyébként.
Igen, nem lehet, nem lehet. Ez velünk marad. Viszont abban jó ez az Enneagram rendszere, hogy megmutatja azt, hogy milyen egy egészségtelen, amikor nem funkcionálsz jól, milyen, amikor egy átlagosként működsz, és milyen az, amikor egészségesen működsz. Tehát, hogyha mondjuk én tudom azt magamról, most spoilerezek, most én elmondom, hogy én 8-as vagyok, hogyha tudom azt, hogy hogy működik egy egészségtelen 8-as, és rajta kapom magam, hogy fú, na ez most. Most én úgy összevesztem, pont ezt is szoktam mesélni tréningeken, amikor így pár éve nagyon összevesztem egy banki ügyintézővel, és utólag jöttem rá, hogy fú, ez egy nagyon egészségtelen 8-as viselkedés volt, és tökre szégyeltem magam. De vannak már olyan helyzetek, amikor azt tudom mondani, hogy mindjárt elpattan az agyam, mindjárt előtör belőlem az egészségtelen 8-as, de megfogom. És azt mondom, hogy nem engedem, hogy ez, és akkor elkezdek egy belső munkát, hogy akkor ez most miért is bánt, mi fáj, hogy zajlik, és nem tudom. És szerintem, hogyha már ezt el tudjuk érni ezzel a rendszerrel, és tudjuk azt, hogy milyen az egészséges irány, szinte azt mondom, hogy szinte mindegy, hogy hányas a karakter számunk. És egyébként még az is igaz, hogy minél egészségesebb vagy, annál inkább nehéz felismerni a karakteredet egyébként, mert annyira jól funkcionálsz.
És egyébként ez változhat, ha például tehát bizonyos időközönként, mondjuk ha valaki mondjuk gyerekként dackorszakban van, vagy kis fiatal felnőttként kamaszkorban, vagy bármi ilyesmi, vagy ha bármilyen ilyen akár hormonális változás éri, ez a karaktertípus, ez tud változni? Vagy ez fix?
Ez fix marad. Azt mondják egyébként, hogy olyan 6-7 éves korban alakul, tehát rögzül, onnantól lehet mondjuk megmondani azt, hogy ki valószínűleg hányas fixációban. Tehát olyan
és ez teljesen a hiedelemrendszer, tehát ami mintákat kap az adott gyerek, azt építi be, és 6-7 éves korára az határozza meg majd, hogy ő milyen típus.
Így van, viszont itt hozzá szeretném tenni, mert az anyukák nagyon beszoktak pánikolni a tréningeken. Igen. Igen, gondoltam. Tehát mindenki valamilyen lesz. Tehát nincs olyan, hogy valaki semmilyen. Uh-huh. Viszont nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ezek a hiedelmek, amit a gyerek megél, tehát ezek a reakciók, vagy amiket ő beépít, ez lehet valós, tehát hogy mondjuk tényleg őt elhanyagolták, és arra reagál valahogy, de ez lehet vélt feltételezése is, vagy egy vélt valósága is a gyereknek. Tehát mondok egy példát, megint én 8-as vagyok, neki az a fő, az egyik fő hiedelem rendszere, hogy ő egyedül marad ebbe a világba, és csak magára számíthat. És hogy mindenki ellene van. És nagyon sokszor egyébként azt mondják, hogy nagyon sok 8-ast mondjuk bántalmazta kiskorába. Nagyon sokszor mondjuk igen, megverték, akár szó, tehát igen, akár testileg bántalmazták, bocsánat, vagy akár ugye verbálisan, vagy bárhogy, és ezért érzi azt, hogy ő csak magára számíthat. Na most engem nem bántotta a kiskoromban testileg, vagy hogy mondjam, tehát nem volt ilyen, valamiért én azt éreztem, hogy el vagyok
hanyagolva. A megélés, hanyagolva. Igen.
Tehát igen, tehát a megélésem volt ez. Nem tudom, ez
de lehet, hogy a szüleid ezt nem így érezték, így van, valószínűleg.
Valószínűleg.
Tehát csak te meg így érted meg.
Pontosan, pontosan. Igen, igen, igen. Igen. Szóval ezért szoktam azt mondani, főleg kisgyerekes anyukáknak, hogy tehát nem lehet elkerülni, hogy valahogy, tehát hogy valamilyen legyen az a gyerek, és hogy ő valahogy megélje.
És, igen, és ez a tipikus tökéletes szülő nincs, és igen. Tökéletes gyerek sincs. Tehát igen. Nyilván, hogy a felnő, neki is lesznek... gigszerei, amit majd dolgoznia kell. Akármit is csinálom, próbálunk a legjobban kihozni ebből az egészből.
Igen, 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 igen. Szóval azért, és mondom azért, hogy ez a rendszer, mert megmutatja az egészséges irányt. Tehát, hogy hova tudok én haladni. Ami változhat, erről most részletesen nem fogok beszélni, de ugye ez az enneagram, ezt majd ugye berakjuk szerintem a show notes-ba is ezt a képet, ugye ez egy 9 ágú szög, és ugye a 9-esek kezdődik, és akkor úgy megy az óramutató járásával meg egy az irány, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ugye minden szám mellett van, tehát minden számnak van egy párja, tehát például az 1-esnek ugye van a 9-es, ami mellette van meg a 2-es. Ezeket szárnyaknak hívjuk, és az viszont változhat, hogy mikor, melyik a dominánsabb az életes során.
Nekem még egy csomó kérdésem, mert nem tudom, hogy most tegyem fel, vagy... Majd közben vagyok.
Figyú, kezdjük el, csak hogy jó, itt legyenek okay. Megfoghatóak, hogy mit jelentenek jó. Ezek a számok, és akkor vágjunk is bele. Tehát kés. Még nagyon fontos, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz karakter. Tehát nincs olyan, hogy az egyes az jobb, mint a hármas, vagy hogy az előrébb van. Nincs abszolút ilyen. Mondom, mindegyik karakternek megvan az erőssége és a gyengesége, és ez a fixáció ez nem változik. Az élete során. Ami még fontos, hogy az enneagram az nagyon jó arra, ugye, hogy beszéltünk, önismeret, megérted, hogy ki miért viselkedik így, vagy ha nem is, de legalább azt, hogy te miért viselkedsz bizonyos szitukban, mi okoz stresszt, és mondom, segít abban is, hogy másokkal ugyanúgy tudj empatizálni. Viszont amire nem jó, mondom, ez a tipizálás címkézés, meg a mások elítélése, és a magunk felmentése. Tehát olyat, hogy mondjuk rájössz arra, hogy ja, én hármas vagyok, akkor végül is én ezt megcsinálhatom, mert hármas vagyok. Na, ilyen nincs, mert hogy pont az a lényeg, hogy hogyan tudunk minél inkább egészségesen funkcionálni. Tehát az önigazolás sem. Oké, na, akkor kezdjük el, és a 8-as, 9-es és az 1-es karakterrel fogjuk kezdeni. Nekik az a közös bennük, őket egy triádnak hívják, ugye, hogy hárman vannak, nekik a fő érzésük a düh. Mindegyik dühös, de másképp. Kezdjük a 8-assal, neki az a neve, mert vannak nevek is, hogy a kihívó, igen, a kihívó, a vezető és a harcos. Ugye a fő érzése a düh. Ez mindig nagyon fontos egyébként, majd amikor próbálod magad beazonosítani, hogy mi a fő érzés. És itt például a düh, és az azt jelenti, hogy a 8-as, ő haragszik a világra, és az a fő hiedelme, hogy meg kell védenem magamat bármi áron. És akkor a tipik karakter, ezt azt szoktam mondani, hogy először, hogy így könnyű megérteni, hogy egy ilyen erőskezű főnök, vagy az, aki az a hát, kedves, nem kedves ember, aki az ügyfélszolgálaton állandóan problémázik, és erőszakoskodik, vagy mondjuk az az apa, vagy férj, aki nagyon dominálja a családot. Filmben ez a, hogyha láttátok a Jack Nicholson, a Lesz ez még így se, ott egy ilyen nagyon egészségtelenül működő karakter volt, ez a mindenkit ledominált, mindig azt hitte, hogy neki van igaza, majd ő megmondja, és egyébként ez az egészségtelen is, és most direkt kezdem az egészségtelennel, tehát ugye a haragjáték kivetíti a világra, mindenről véleménye van, vádaskodik, nagyon erőszakos, domináns, szeret mindent így túlzásba vinni, egyébként akár a sportot is, vagy akár a munkát is, hát szeret hibáztatni, és az a lényeg, hogy támad. Hogy egy ilyen állandó támadásban van, és nem köt általában kompromisszumokat, hanem majd ő megmondja, hogy mi a jó, és hogy szerinte ennek a világnak hogy kellene működnie. És ugye az van, hogy ez a gyerekkor, csak hogy értsük mindig, neki hamar fel kellett nőnie, és hát sokszor bántalmazták őt egyébként kiskorában, vagy ugye az volt a megélése, hogy bántják, elhanyagolják, és ugye az lett a hiedelemrendszere, hogy az egész világ ellene van, és hogy meg kell magamat védeni, és arra jött rá, hogy úgy tudom a magamat a legjobban megvédeni, hogyha másokat lenyomok. Elnyomok másokat, mert akkor engem nem fognak elnyomni. Viszont, hogyha egy ilyen egészséges állapotba kerül az ember, akkor lesz egészséges, hogyha ezt a belső erejét, ami van neki, mert egyébként ugye általában egy ilyen nagyon tényleg domináns és teli van erővel egy ilyen ember, azt nem mások ellen használja, hanem másokért. És azt mondja, hogy ez az erő, ez a bátorság, ami benne van, én ezt magamról tudom, én abszolút nem vagyok konfliktuskerülő, tehát ha úgy van, én beleállok konfliktusokba, de ez akkor működik jól, hogyha a másikért állok ki, és a gyengék, hát most úgy mondom a gyengék, akik nem tudják magukat megvédeni, azoknak a védelmében egy ilyen nagyon cselekvő típus, tehát nem ez a gondolkozom, meg meetingelek egy kicsit így, hogy mi lesz, hanem hogy egy ilyen nagyon cselekvő ember, nagyon határozott, életerős, szorgalmas, jelzem a szorgalommal vigyázni, mert ki lehet égni, elég könnyen, ezt tapasztalatból mondom, de hogy azt szoktam mondani, hogy egy ilyen anyatigris, vagy egy ilyen apatigris az egészséges változata. Elhadarva, nagyon, nagyon röviden, ennél sokkal bonyolultabb a kép, de így röviden ennyit.
Ez de mennyire durva, hogy mekkora a híd a kettő között, tehát hogyha igen, egészségesen és egészségtelenül csinálod, tehát hogy teljesen más típus jön ki.
Hát igen, ugye ezért mondom, hogy sokszor nehéz is beazonosítani egyébként, hogy most ugye én a két végletet mondtam el, egy az egészségtelen meg az egészséges, de közötte ugye van még az átlagos szint, mondjuk úgy, ezt az átlagosat, ezt úgy szoktam tudni magyarázni, hogy vannak helyzetek, amikor most magamat mondom, mert erről könnyen tudok beszélni, hogy elmesélem ezt a történetet. Pár éve történt az egyik bankba ügyet kellett intéznem, és nagyon bunkó volt a nő, tényleg, mint a segélyből rángatott volna ki. És az elején még próbáltam arra figyelni, éreztem, hogy kezd felmenni a pumpa, ez a dű. Jött a dű, hogy anyád, már bocsánat.
De hogy... engem írnál egyébként.
Igen, vannak hasonlóságok. És jön a pumpa, szerintem így, hogy mondjam, hogy én nem tartom magam egészségtelennek, viszont abban, és akkor megvoltam magamról győződve, hogy én abszolút egészségesen funkcionálok, viszont ez egy olyan helyzet volt, hogy nem tudtam kontrollálni magam. És abszolút átcsaptam egy ilyen egészségtelenbe, hogy nekem maga ne mondja meg, engem ne oktasson ki, és már a biztonsági őr szólt, hogy hölgyem, egy kicsit vegyem vissza, mert ez a stílus nem, mert egyszerűen elvesztettem a kontrollt. És azt gondolom, hogy ez nagyon nagy tudatosság kell ahhoz, és egy átlagos az szerintem úgy működik, hogy néha beleesik ilyenekbe, hogy néha nem tudja ezt kontrollálni, ezt, vagy egyszerűen nem megy, vagy fáradt hozzá, vagy nem tudom, és akkor...
Meg utólag okosabb vagy, nem? Hát tehát utólag másképp csinálnád.
Igen. Mert akkor annyira ösztönösen bekapcsol ez a nagyon erős mély fix, hogy tudom, hogy kell, és tudod, hogy, és ugye az a baj, hogy ugye ez ilyen önbeteljesítő, mert megerősít. Mert én például nem mondom, hogy mindig ennyire egész, vagy hogy mondjam, voltam én egészségtelenebb is, ezt vállalom, de hogy sokszor is sikerül elintézni ügyeket, például. És ez a borzalmas, hogy sokszor így tudsz érvényesülni, vagy ugye ilyen önbeteljesítő jóslatokkal, vagy ez ilyen önbeteljesítő jóslat lesz, hogy ja, ha így viselkedek, akkor így el lehet dolgokat érni. Ja, hát akkor az így jó, akkor, ha így csinálom. De hogy közben nem jó. És akkor, igen, mond.
Igen, de egyébként ez az igazságérzetet is nyomja szerintem, hogyha így beszélnek veled, nem? Tehát kicsit az is benne van, hogy miért engedi meg ez az ember magának, hogy így beszéljen veled, amikor te semmit nem tettél, érted? neki meg az a munkája, hogy ezt elvégezze. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam már hasonló szituációt, és hasonlóan reagáltam én is. Vagy pedig épp ez az, hogy annyira lefagytam, hogy nem tudtam mit mondani, és utólag nagyon okos lettem volna. De egyszer nagyon megszívtam egy szituációval, ahol nagyon a düh jött elő belőlem, úgyhogy igen, ezt nem állt átgondolni.
Hát igen, csak ugye egyrészt nem lehet mindig, egyszerűen tényleg annyira néha ösztönösen jön ez, hogy nagyon nehéz átgondolni, és szerintem már az is marha nagy lépés, hogyha utólag azt mondod, hogy fú, ezt elcsesztem, ezt nem így kellett volna. Néha meg örülök, hogy ilyen vagyok egyébként, mert nagyon sokszor mást is meg kellett védeni, és többször kellett magamat is megvédeni, és hogy ennek így örültem, hogy van ez a belső erőm, hogy ez mondjuk így működtet. Szóval, hogy nagyon sokszor viszont meg segít. Szóval, hogy ezért nehéz ez, szerintem.
Igen.
Na, szóval azért mondom, hogy ez most a két végletet mondtam, és nyilván itt van egy átlagos szint, nem tudok, vagy most nincs arra idő, hogy ennél részletesebben átbeszéljük a karaktereket, inkább csak mondom egy ilyen ízelítő, nem tudom, ez így mennyire értető,
teljesen.
Hogy ez a kb. Ez a 8-as, úgyhogy.
Abszolút. Számomra legalábbis igen, remélem a hallgatók számára is, de biztos vagyok
igen.
benne.
Jó, akkor menjünk a következő kis dühöskénkhez. Ő is dühös, a 9-es, viszont nála az az érdekes, hogy nem vesszük sokszor észre, hogy ő dühös, mert ő elfojtja a dühét, viszont néha robban az a düh, bár általában nem akkor, amikor történik mondjuk a stressz, hanem később, így egy random helyzetekben. Nekem van én ismerősöm, aki rendszeresen később robban, előtte meg, mintha minden rendben lenne. Na, és az ő fő hiedelme az, hogy én úgysem számítok. Ez az, amit mondtam a bevezetőnél, hogy van egy olyan karakter, egyébként a 9-es, aki abszolút konfliktus kerülő, mert hogy azt tanulta meg, hogy akkor jó, hogyha ő inkább békít, vagy hogyha konfliktusban, vagy hogyha van ez a konfliktus, akkor kilép belőle. Neki egyébként az a neve, benne is van a kis nevébe, hogy a béketeremtő, a megnyugtató és a szent. Őt úgy szoktam leírni, hogy ez a Bud Spencer, hogy egy filmes karakter, hogy ő egy ilyen békés papamaci lényegében, vagy mamamaci is lehetne. Ugye a Bud Spencer is ugye a filmekben ott elhesszelget, általában szeret kajálgatni, meg nem tudom, viszont amikor ugye felbosszantják, akkor elpattan, és akkor mindenki...
Különben megint dübe jön.
Igen, és akkor ő dübe jön, ugye ez benne is van. Igen, szóval az egészségtelen 9-es, hát ő eléggé nem szeretik ezt a szót, hogyha azt mondom, hogy lusta. Inkább ez a tunyaság jellemzi őket. Ugye ez a konfliktus kerülés, és akár ez évekig, évtizedekig is lehet konfliktus kerülés. Tehát például, hogyha egy rossz kapcsolatban vannak, akkor ugye elkezdik nagyon sokszor felmenteni mondjuk a másikat, csak azért, hogy ne kelljen azt mondani neki, hogy figyelj, tesó, az, hogy így beszélsz velem, az nagyon nem így van, ez nagyon nem helyes, és inkább elkerülik a konfliktus, és azért mondják azt, hogy amit, hogyha aludnának, tehát ilyen alszanak. Egyébként is szeretnek aludni, szuszókálni, de ez igaz rájuk. Ugye nagyon nehezen döntenek, pontosan azért, mert ugye nem tudnak, ugye kerülik ugye a konfliktusokat, és hogy is lenne helyes, és ezért nehezen döntenek, nehezen lépnek, és ugye túlzottan alkalmazkodnak másokhoz, és akár egy életen át, vagy nagyon sokáig egy ilyen önállításban vannak, ugye említettem is, hogy hát, hogy itt minden rendben van végül is, nem baj, hogy már, nem tudom, 10 évvel se vettem a macinadrágomat magamról, meg elhanyagolom magam, nagyon sokszor elhanyagolják akár a külsejüket is, és sokszor egy ilyen párhuzamos dimenziót futtatnak magukkal. És hogy ugye mi is volt a kis gyerekkorukkal, hát ugye az, amit ugye említettem is, hogy azt élték meg, hogyha ugye mondjuk a szülők veszekednek, vagy konfliktus van, akkor vagy neki kell a békítőnek lenni, és hogy anyu, apu, gyere, majd én kibékítelek titeket, vagy az, hogy nekem háttérbe kell vonulni, mert én az én véleményem úgy sem számít. Egyébként azt mondják, hogy sokszor már lehet, hogy elakadnak a szülőcsatornába is, és hogy ez a tehetetlenség onnan jön, akár ilyet is olvastam. Vagy, hogy egy domináns testvér árnyékában ülnek föl, aki elnyomt őket, mondjuk egy 8-as testvér árnyékában.
Jó párosítás.
Igen, igen. És akkor ezért ő ezt érzi. Igen, tehát ő sokszor így láthatatlanná válnak. De ez a nagyon egészségtelen. Ugye az egészséges változata, hogy is mondjam, ő egyébként egy nagyon békés ember, tehát ő nem szereti ugye a konfliktust, ő inkább próbál a békére törekedni, ami szerintem nagyon sokszor egy ilyen nagyon jó energiákat is vonz, mert próbál mindig arra törekedni, hogy mindenki számára a legjobb legyen. Ő egy nagyon empatikus ember, ő egyébként ő van fölül az Enneagramba, hogyha majd megnézitek ugye a képet, ő van legfölül a 9-es, és ezt úgy is szokták mondani, mintha ő itt tényleg rálátna mindenkire. Tehát ő tényleg megért mindenkit, tehát nem kamuzik, hanem tud empatizálni másokkal. Nagyon nyugodt, nem tudom, hogy van-e majd ilyen ismerősöd, majd erre kíváncsi vagyok, nekem van ilyen, aki így leülsz mellé, így a kanapére, és így... Oh. Így megnyugszol, vagy ilyen jó.
Igen, vele élek. Ja.
Na, az jó. Tehát egy ilyen nagyon nyugodt természet, végtelenül kedves, nagyon stabil tud lenni, és ugye átfogó gondolkodása van egyébként. És bocsánat, ezt a 8-asra nem mondtam, de majd mindjárt, tehát ugye a 9-esnél itt, ő akkor kerül egy ilyen jó helyzetbe, hogyha felvállalja azt, hogy néha bizony konfliktusokat kell felvállalni, de azt nem erőből, meg nem kell lenyomni a másikat, hanem hogy igenis el tudjam mondani, hogy nekem mi fáj, és mi esik rosszul, és egy békés megoldásra törekedni. Tehát neki az önérvényesítését akkor, amikor fáj, akkor azt érdemes mondania, és hogy elfogadni azt, hogy ő bizony számít, ugyanúgy számít, mint a többiek.
Szupi, ez nagyon érdekes volt. Igen. Van egyébként több ilyen ismerősöm is, úgyhogy abszolút fölismertem néhány típust.
Igen, a Mici Mackó még ilyen egyébként.
Igen, ugye? Tényleg.
Ugye, az a, olyan cuki neki, csak így az a lényeg, hogy legyen kaja,
igen,
meg a kis barátaival, úgy mindenkit úgy megért, olyan tényleg olyan jó
kis
vele.
Butha.
Igen, a kis butha, a kis buthák. Igen. Ja, én is, a 8-asnál pedig azt, igen, azt, hogy hogyan tud előrelépni, mondom, hogyha az erejét akkor pedig mások segítségére szenteli, állítja. Na, oké. Okay. És a következő, az utolsó karakterünk 1-es lesz ebből a triádból, ő is dühös, még ugyanaz az érzés, viszont ő ezt általában elfojtja, és ezt nem... annyira jön ki rajta, vagy hát nagyon nehezen észrevehető. Az egyeseknek a neve a tanító, a perfekcionista és az uralkodó. Igen.
Mizu.
Még egy szót sem szóltam. De mindegy, értem, hogy a puncogás minek szól. Tehát az a ugye dühös haragszik magára, és mindenkire, hogyha nem tökéletes. Neki ez a fő düh érzése. És az a fő hiedelme, hogy rendet kell raknom ebbe a világba.
Milyen izgalmas.
Ugye? Ki gondolna? Mik vannak? Na, jó, ugye a tipikus film karakter az a Harry Potterből a Hermione, hogyha megvan. Ugye ő, aki állandóan mindent tud, neki kell ugye a legokosabbnak lenni, mindenben a legjobbnak lenni, és hát nem beszélve arról, hogy ezt a többiektől is elvárja, és full hülyének nézi azokat, akik hát nem annyira funkcionálnak ügyesen, mint mondjuk
Ez
ő.
az egészségtelen oldala, nem?
Igen, az egészségtelen, igen. Tehát, hogyha másoktól elvárja ugyanazt a tökéletességet, az egy egészségtelen működés, igen. Talán a Hermione még lehet, hogy az elején volt olyan, vagy ez lehet, hogy csak a Ronnak szólt igazából, mert szerelmes volt belé, de ebben most a Harry Potterben nem menjünk bele. Na, tehát a tökéletesség, vagy ugye nem tudom, hogy láttátok-e a
született
feleségek, ott a Bree, ugye ő az, aki tökéletes volt kívülbelül, tehát neki tökéletes volt a haja, a ruhája, a háza, a pitéje, a mindene, és hát ezt ugye, ez volt neki az alap, hogy úgy fogalmazza. Na, szóval kezdjük az egészségtelennel. Ugye az egyes is egyébként hasonlóan, mint a nyolcas, és akkor itt már jön az be, hogy azért nem ennyire fekete-fehérek ezek a karakterek. Ő is azt mondja, hogy mindig igazam van. Tehát neki ez a mondása, hogy én tudom, hogy a jó, tudom, hogy a tökéletes, nekem te nem mondd meg, hogy lehet jó. Igenis, nekem mindig igazam van. Hogyha egészségtelen, akkor elég arrogáns is tud lenni. Eléggé aggodalmaskodnak, tehát sokat aggodalmaskodnak. Ez ugye általában abból adódik, hogyha azt érzik, hogyha ők nem tudják kontrollálni a dolgokat, vagy embereket, akkor szétesik ez a világ, ez a tökéletes világ. Nem beszélve arról, hogy azon is aggódnak, hogy mi lesz majd a jövőben, tehát mi lesz majd akkor, hogyha 3 év múlva, nem tudom, hogy fog állni a karnésnak a széle, hogyha most rosszul fúrtuk fel az ablakfüggönyt, és csak azért mondom, mert ez pont most történt velünk, ezt a példát, hogy meddig fogja ezt bírni a karnés, tehát akár még ezen is aggódik, de igen, nagyon sokszor aggódnak a jövőn, nagyon merevek, és nehezen tudnak kikapcsolni, tehát például egy utazást, azt percről pontosan megtervezik, hogy 8-tól 10-ig az XY múzeumban vagyunk, 10 és 10.30 között iszunk egy kávét, 10.30 és 11 között jól érezzük magunkat, és ha valami nem a terv szerint alakul, akkor egy egészségtelen egyes, azt nagyon rosszul kezeli, nem tud ezzel mit csinálni, nagyon merev ebbe. És ugye az is nehéz ki, hogy mivel ugye tökéletességre törekszik, ezért nehezen tud lelazulni. Tehát egy ilyen állandó készenléti üzemmódban van, ami nagyon őt mentálisan, meg fizikálisan is le tudja szívni. Ha nagyon egészségtelen, akkor hát jellemző rá, hogy kimért, és sokszor akár azt is mondhatjuk, hogy prűd, van olyan karaktere is, vagy karakter, igen, jellege is, és ugye nagyon kritikus. És ha egészségtelen, akkor nagyon sokszor, és akár bántóan is kritizál másokat, hogy jaj, neki a szőnyege mér olyan, akár ilyen szempontból. Nekem volt egy ismerősöm, az anyja volt egyes, aki állandóan, amikor ez az ismerősöm hazalátogatott, nem az volt, mert egy hónap után látta a lányát, hogy jaj, de jó kislányom, hogy itt vagy, hanem hogy néz ki a hajad, meg ez a ruha nem megy ehhez a körömlakhozna. Szóval ez ő egy nagyon egészségtelen, nem funkcionáló hölgy volt, vagy hát nem tudom, hogy most is az, na de az a lényeg, hogy egészségtelen. Ugye az egészséges, most a másik végletét fogom mondani, ő már sokkal rugalmasabb ebbe. Tehát egyrészt nem várja el a másiktól is, hogy tökéletes legyen, hanem egyszerűen elfogadja azt, hogy mások vagyunk, így funkcionál én meg amúgy, amit mondtál is, Ildi, és szerintem ez egy nagyon egészséges hozzáállás, hogy nyitott arra, hogy tanuljon másoktól. Tehát, hogy ő mondjuk, ahogy említettem, hogy megtanultál valamit, otthonról hoztál, de a férjed megoldása az jobban működött, jobban tetszett, és azt mondott, hogy akkor én törekszem arra, hogy akkor ezt így csinálom, mert ezek szerint akkor így is lehet jól csinálni. Nagyon jó munkabírásúak egyébként, nagyon cselekvőek, ők is hasonlóan akár, mint mondjuk ugye a nyolcas, nagyon pontosak, tehát általában 5 perccel vagy 10 perccel előtt már ott van a megbeszéltek előtt, tehát késni nem igazán szokott, sőt, nagyon korrektek, tehát bennük 100%-ig megbízhatsz. Tényleg, ha megígéri, hogy azt az Excel-fájt elküldi 10.30-ig, akkor 10.25-re már ott lesz az Excel-fájl, és mindig ott lesz, nem csak néha. Jelzem, hogy ezt cégek szerethetik akár kihasználni, hogy valaki ilyen zárójel bezárva. Ő nagyon racionális egyébként, és ez nagyon sokszor segít neki, tehát ez különösen, amikor akár munkába igaz, nagyon jó, szervező, nagyon precíz, tényleg szorgalmas, rendezett, tehát nála mindig tisztaság van, olyan jó megérkezni hozzájuk akár. És egyébként nagyon jó vezetők is tudnak lenni, mert ezt a rendszerezettséget, meg bocsánat, jó tanítók is, mert ezt a rendszerezettséget ebbe a kaotikus világban nagyon jól tudják alkalmazni, és általában ezért a környezetük hálás szokott lenni. Röviden ennyit az egyesről, nem tudom, Ildi, mit gondolsz?
Hát egy kicsit lefagytam. Teljesen magamra ismertem ebben, úgyhogy az a félelmetes, Ruzsi, hogy így, hogy te ennyire vágod ezt az enneagramot, te konkrétan belelátsz az emberekbe, tehát valakit így megismersz, és ismered onnantól ez az egész gyerekkorát konkrétan, hogyha fölismered a típust.
Hát igen, ez, de már mindenki, aki ezt a rendszert ismeri, ez igaz rá. Bocsánat, majd a gyerekkorát majd én mindjárt elmondom egyébként, azt elfelejtettem. De ezért jó ezt a rendszert megismerni, mert például, hogyha mondjuk, most mondom akkor a te példádat, hogy te például neked tudom az, hogy például időbe érkezni, az egy nagyon fontos, az egy alapelv. Én is azért azt szoktam mondani, hogy általában pontos vagyok, mondjuk az esetek tényleg 90%-ában, de tudom, hogyha például hozzád megyek, akkor az az alap, hogy 10 perccel előbb érkezem, vagy hogy mondjam, de hogyha mondjuk máshoz megyek, akkor lehet, hogy az is jó, hogyha egy későbbi busszal megyek, és akkor mit tudom én, óra 5-re fogok odaérni, vagy 10-re, vagy nem tudom, de azért, mert elfogadom azt, hogy neked ez fontos. Na, és akkor itt jön be azt, hogy tudok empatizálni vele, hogy megértem igen. Azt, hogy a másik miért ilyen, és nekem meg egyébként meg mindegy.
De egyébként, Ruzsi, hozzáteszem, ezt neked köszönöm. Én tök hálás vagyok ezért, hogy időben ezt nem erre akartam utalni, hanem hogy én a te hatásodra ismertem azt föl, hogy mennyire rugalmatlan vagyok például abban is, hogy nem lehet késni. És erre nem tudom, hogy emlékszel, de most nem is tudom, hogy a podcastben elmesélni, ez milyen sztori kapcsán merült föl, de hogy én akkor vettem észre, hogy bakker, mennyire rugalmatlan vagyok, és mennyire be tudok pánikolni, meg idegbeteg tudok lenni, ha valaki 2 percet késik, és utána így elkezdtem ebbe lazulni, de nyilván a mai napig zavar, hogyha valaki késik, de hogy már nem visel meg annyira, mint például x évvel ezelőtt.
Hát igen, szóval azért tanulunk egymástól, szerintem ez ezért is jó, meg pont amit mondasz, és ez szerintem nagyon fontos az egyeseknél egyébként, hogy a rugalmasságot tanulni, és nem lesz valószínűleg egy egyes, és nem is elvárás, azt hiszem, hogy egy ilyen halál az a szétesek, és akkor egy ilyen party animal, vagy party állat, és akkor már rád nem tudom, azért ez egy bizonyos szempontból igaz volt, tehát te mondjuk azért tudsz lazulni, de hogy most így még akár így a mindennapokban értem, tehát lehet, ez nem is jó szerintem, ha elvárás, inkább csak az, hogy egy ilyen törekvés legyen. Hogy
igen, mondjuk, meg egy ilyen egyensúly ebben az igen. Egészben.
Igen.
Tehát hogy nyilván nem fog sodródni az áral a igen. Napjaim folyamán, hanem én tervezés nélkül nem tudok kelni, főleg, hogy az ember mondjuk 2 gyerekes anyuka, de hogy ne szétfeszülnie minden napokban.
Igen, szóval szerintem erre jó. És bocsánat, az egyesnél nem mondtam a gyerekkort, hogy ez azért alakulhat ki egyébként mondjuk a gyerekeknél, mert egyrészt az egyes gyerekeknek nagyon sokszor ilyen nagyon erős a szülői elvárás, és nagyon nagy követelményeknek kell megfelelni. Ez nem biztos, hogy kimondott követelmények, tehát nem biztos, hogy csesztetik a gyereket, hogy menj el ilyen foglalkozásra, meg legyél te az első helyezett mindenben, meg hasonlók. Egyébként ez is igaz, ez is nagyon jellemző, vagy az, hogy még a gyerek látja, hogy a szülei milyen pedigrések, és akkor ő is akár olyan lesz, de hogy azt tanulja meg, hogy nagyon magas az elvárás, vagy ugye akár a hasonlítgatás, hogy más kislány milyen, mondjuk Annácska meg Juliskának milyen az eredmény, akkor akár meg Ildikém neked miért nem ilyen. Tehát egyrészt ilyen, és hamar megtanulja azt, hogy neki hamar fel kellett így nőnie egyébként, és hogy igenis csak így a komolyságára tud számítani, meg a felnőttes felelősség tudatára. Ráadásul ugye nagyon sokszor egyébként őt amiért hibát követett el, megbüntették, amiért meg jót
Jó
csinál,
volt, az meg
azt
természetes volt.
így van, így van, így van, egyrészt természetes volt, vagy egyébként azért a jobb esetben azért mondjuk jutalmazás. És ő megtanulja ezeket a szabályokat, hogy akkor hogy kell akár működni, és hogy igenis kellenek szabályok. Például a 8-asnál, csak hogy így példát mondjak, ott például nála nem így történt, és ezt magam is ezt beismerem, hogy így van, hogy sokszor még nem büntettek meg olyanért, amit elkövettem, akár még tanárok. És akkor én azt tanultam meg sokszor, hogy ja, hát akkor majd én tudom a szabályokat, nekem nem kell megmondani, mik a
A
szabályok.
szabályok egyébként kellenek valamilyen módon, most ha csak a szülői oldalt nézzük, tehát hogy az, hogyha valamelyik gyerek mondjuk tartósan nem jól viselkedik, vagy ilyesmi, az kell valami következményt vonjon maga után. Az sem lehet, hogy mindent megengedsz.
Abszolút nem, csak vannak olyan szülők, akik mindent megengednek. Igen,
Igen, igen.
ez igaz, ez igaz.
Na igen, ebbe is hol van a határ, na ebbe is bele lehetne menni már inkább
Hát,
pszichológiai értelemben szóval, igen.
igen, ez egyébként jogos, hogy mindenkinek más, hogy mi az, ami a rendszer része kell, hogy legyen, vagy a fegyelmezés része. De az a lényeg, itt ugye mondom az egyeseknél, hogy sokszor ugye ez az összehasonlítás, ez a megfelelési kényszer, ez nagyon hamar rányomta a kis egyesre a bélyegét, és ugye ezért, vagy nagyon sokszor ilyen poroszosság jellemezte egyébként, sokszor akár az egyesek el is folytják az érzelmeiket, hogy mert az nem tökéletes, ugye, ha kitombolom magam, vagy nem üvöltök, vagy hasonlók, és lehet, hogy egyébként ezt is látták akár otthon. Szóval ez a kis egyesnek a háttere. Jó, szóval lazulás, lazulás, de azért nyilván legyünk reálisak.
Keretek között.
Igen, tehát a magához képest, és a törekvés, és az, hogy az a lazulást, azt úgy is értem, hogy pihenés. Tehát nem csak az, hogy nem baj, hogyha a fruzsi 5 percet késik, mondjuk a kolból, bár jelzem, nem így volt. Én is előjöttem, mert mindig előjövök ide, de hanem azt is, hogy meg megengedem magamnak, hogy néha van én időm, és pihenek. Például. És amíg szarul is érzem magam, de legalább törekszem, hogy legyenek ilyen szlotok.
Útravalónak elviszem a mai adásokat.
Jó. Jó, ugye most már lassanként egy órája beszélgetünk az Enneagramról, és még hátra van ugye a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es karakter, ezért arra gondoltunk most, hogy ketté vágnánk ezt az epizódot, és a következő részben folytatnánk a többi karakternek a bemutatását. Addig is, hogyha bármilyen kérdésetek, kommentetek, észrevételetek van, akkor nyugodtan írjatok nekünk az info@egyensúly.hu e-mail címen, vagy akár keressetek minket Facebookon, vagy Instagramon is a Válasz az Egyensúlyt oldalon. Reméljük, hogy tetszett ez az adás, adott nektek valamit, vagy legalább egy gondolatot el tudtok vinni magatokkal, hogyha egyébként így van, akkor szeretnénk titeket arra kérni, hogy ajánljátok ismerőseiteknek, barátaitoknak, hiszen ezt azért csináljuk, hogy minél többet tanuljunk egymástól. 2 hét múlva akkor ismét találkozunk, addig is sziasztok!
Sziasztok!
Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly podcast adása.
Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszátok meg az ismerőseitekkel.